Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, keresztelésre is készülünk, úgyhogy ezért így énekeljük a 329. dicséretünk második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Szeretettel köszöntjük a ma megjelent gyülekezetet. Kicsit foghíjasak a soraink, mert nagyon sokan nincsenek itt, mert táborban vannak, az ifjúsági táborban. Most 80 fiatallal táboroznak Nagybörzsönyben Tibor és Hajnalka és a többiek, úgyhogy őket is imádságban hordozzuk. Folytassuk az Isten tiszteletünket az új énekes füzetnek a 129. énekével. Mi nagy az Isten szerelme?
Mi nagy az Isten szerelme, nem mérhető mértékkel, hisz egy szülött fiát küldte, hogy minket így megmentsen. Mi égető nagy fájdalom, hogy Atya nem nézhette, a fiú vére kicsordult sokaknak üdvösségre. Íme az Úr a kereszten, ki bűnömet hordozza, és én ott lenn a tömegben, ki szent nevét gyalázza. A vétkeim tartották ott, míg elvégezte tervét, halála életet adott, levette lelkem te. Nem kérkedem már semmivel, nem is dicsekszem mással, csak Jézusom keresztjével és feltámadásával. Ó, miért kapok jutalmából, én nem tudom, nem értem, csak azt tudja a szívem jól, hogy vére folyt én értem. Ó, miért kapok jutalmából, én nem tudom, nem értem, csak azt tudja a szívem jól, hogy vére folyt én értem.
A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből, amelynek magyarázatában, sorozatában vagyunk. A levélnek a 4. fejezetében a 12-től a 16. versig így szól hozzánk az Isten. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, mélyre hatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Mivel tehát a nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Isten tegye áldottá ennek az igének a hallgatását, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem fogadjuk azt be a szívünkbe is, és igyekezzünk e szerint élni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy ma is így összegyűlhettünk előtted a gyülekezet közösségében, hogy így együtt, összekapaszkodva, egymás hite által állhatunk meg te előtted. És köszönjük, hogy te nem hagysz bennünket árván, hanem megáldod ezt az Isten tiszteletünket, fogadod a mi imádatunkat. Köszönjük, Urunk, hogy hatalmad és kegyelmed megtartod bennünket erre a napra. Köszönjük, hogy keresztelhettünk, hogy befogadhattunk egy ifjú életet ebbe a gyülekezetbe. Köszönjük, hogy megállhatunk és kérhetjük, várhatjuk, befogadhatjuk a te tanításodat. Urunk, úgy is vagyunk most itt előtted, mint akik bűnbánattal kell, hogy megálljunk, mert hiszen nem telt el úgy az elmúlt időszak, hogy ne vétkeztünk volna. Eléd hozzuk vétkeinket, Urunk, amiket akarva vagy akaratlanul elkövettünk, ellened és embertársaink, szeretteink ellen. Kérünk, hogy te értesd meg velünk a bűnnek a mélységét, a bűnnek a szándékát, amely el akar ragadni tőled, és szét akar választani tőled, és engedd, hogy megláthassuk azt a kegyelmet, amivel te jössz felénk, amivel te látod a hozzád vágyó szívünket, és tovább vezetsz bennünket az úton. Kérünk Krisztusért, hogy lelkeddel légy itt közöttünk, hogy egyen-egyenként szólj hozzánk, hogy te magyarázd az igét, hogy az ne csak emberi szavak, mondatok összessége lehessen, ne csak emberi okoskodás lehessen, hanem az a kard, amely kétélű, amely megvizsgál, amely behatol a legmélyébe az életünknek, és amely formál, amely kegyelmet ad, és ahol irgalomra találunk. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készülve az ige hirdetésére, énekeljük az új énekeskönyvünk 13. énekét, Áldom szent neved.
Áldom szent neved, a mézzel folyó földeken, ha nincs hiányom semmiben, áldom nevedet. Áldom szent neved, az Úr út a pusztába vezet, a száraz kietlen helyen áldom nevedet. Minden áldás dicséretté formálsz évem, s a körül zár a sötétség, azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr nevem, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr nevem, áldott legyen hatalmas neved. Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy, a napfényes az életem, áldom nevedet. Áldom szent neved, a szenvedések útján is, bár könnyek között áldozom, áldom nevedet. Minden áldás dicséretté formálsz évem, s a körül zár a sötétség, azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr nevem, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr nevem, áldott legyen hatalmas neved. Áldott legyen az Úr nevem, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr nevem, áldott legyen hatalmas neved. Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel, a szívem így felel, hogy áldom szent neved. Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel, szívem így felel, hogy áldom szent neved. Minden áldás dicséretté formálsz évem, s a körül zár a sötétség, azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr nevem, áldom nevedet. Áldott legyen hatalmas neved, áldott legyen az Úr nevem, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr nevem, áldott legyen hatalmas neved.
Isten tiszteletünknek az alapigéje a felolvasott ige szakaszból van, a 15. vers, amely így hangzik: nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Ez előtt, az ige szakasz előtt a zsidókhoz írt levélben a Szentíró azt fejtegeti, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Elmondja, hogy Jézus Krisztus nagyobb minden prófétánál, még Mózesnél is, akit ugye a zsidók a legnagyobb prófétának tartottak. Jézus Krisztus felette áll az angyaloknak, fölöttük levő hatalmasság ő, olyan, aki Isten tökéletes kijelentése, aki emberré lett miattunk és értünk, hogy bennünket a belső lelki szabadságunkra megváltson, hogy Istennel újra összekössön bennünket. Tehát nyomatékosítja a Szentíró, hogy kicsoda is az a Jézus Krisztus, akiről ő szólni akar, aki nekünk az életünk ura, aki megváltója, akiről ő bizonyságot tesz, és aki kapcsán azt szeretné, hogy a levél olvasói és a levél hallgatói közelebb kerülnének hozzá. És a Szentíró figyelmeztet arra, hogy ugye valamit már megtanultunk Jézus Krisztusról, És olyanok ne legyünk, mint a pusztában vándorló zsidók, akik megtapasztaltak nagyon sok mindent Istenről az Egyiptomból való kivonulás kapcsán, de mégis hitetlenek voltak, amikor a pusztában értek, nagyon sokszor megbicsaklottak a hitükben, az Istenhez való hűségükben. Szóval felhívja a Szentíró a figyelmet arra, hogy ne legyünk ilyen hitetlenek, ne legyünk ilyen bizalmatlanok, hogy ne törjön meg a Krisztushoz való ragaszkodásunk, a benne való hitünk, a hitvallásunk, hanem ragaszkodjunk ahhoz, amit megtanultunk Krisztusról. Ragaszkodjunk a tanításhoz, amivel a tanítóink, a mestereink nevelni akartak bennünket, és amit mi is megtapasztaltunk az Isten Krisztusáról. Egy kicsit így, ahogy gondolkodtam, készültem erre az igehirdetésre, és ugye a címet adtam ennek a szolgálatnak, az jutott eszembe, hogy ragaszkodva kapaszkodjunk, egy kicsit ilyen rímelősen, és a ragaszkodváról úgy eszembe jutott a ragasztó, milyen is az a ragasztó, ami jó ragasztó, hogy tehát oda tapadjunk oda Krisztushoz, hogy ne akarjunk tőle eljönni, elszakadni, ne engedjük magunkat kiszakítani az ő kezéből, az ő szeretetéből, hanem legyünk ő mellette is, a vele kapcsolatos hitvallásról leválasztani, ne engedjük magunkat. Hogyan tudjuk magunkat ehhez a hitvalláshoz tartani? Hogyan mehetünk be abban a nyugalomba, amit mond nekünk a Szentíró, amit előrevetít, hogy majd az Isten nyugalmába van nekünk menetelünk? Hogyan tudunk kapaszkodni és ragaszkodni az Istenbe és az Istenhez? Mit akar tőlünk ez az Isten? Még nagyon régen, amikor fiatalabb igehirdető, meg tapasztalatlanabb igehirdető voltam, akkor nagyon sokat szenvedtem azon, hogy mi legyen a vasárnapi igehirdetésnek a textusa. Ugye mi reformátusok nem úgy vagyunk, mint a katolikus testvéreink, hogy előre megvan nagy rész mondva, hogy mi az ige, és mit kell arról mondani. Bár nekünk is van bibliaolvasó kalauzunk, és megadja azt a vezérfonalat, amit lehet követni, de valahogy ezt nem éreztem annyira a magaménak, és vasárnapra, vagy szolgálatról szolgálatra így szenvedtem ezen, hogy Uram, mit akarsz, hogy szóljak, hogy mit akarsz, hogy mondjak azoknak az embereknek, akik vágyják a te igédet. És emlékszem arra a pillanatra, hogy ültem a tömegközlekedésen, nem tudom, hogy melyik városba vagy hol volt éppen, de hogy így megvilágosodott az, hogy Isten az nem válik külön a templomi életem és a templomon kívüli életemtől. Hogy az Isten nem csak ott keresendő a templomban, az igehirdetésben, a Bibliában, hanem ott van az életemben. És valahogy pedig már lelkész voltam, de valahogy világossá vált, hogy de hát Isten itt van. Isten munkálkodott az én életemben az azt megelőző vasárnapon, vagy azt megelőző időszakban is. És nézzem már meg, hogy mi az, amit én megtanultam az ő jelenlétét. Hol volt jelen Isten a megelőző napokban? Mi az, amit az Isten tanított nekem? Mi az, amit én tapasztaltam belőle, amit megtanultam róla is belőle? És mi az, amit én továbbadhatok azoknak, akik vágyják az Isten üzenetét? Szóval ilyen életre szóló tanítás volt az, hogy az Isten az életben van jelen, nem csak a prédikációban. Hogy az Isten a hétköznapokban is jelen van, nem csak a templomban. Hogy ne válasszam szét, ne válasszuk szét az életünk részeit, hanem egy egész, és keressük őt ott a mindennapokban is. És aztán elkezdtem figyelni azt, hogy van jelen Isten a történésekben, ami a templomon kívül történik velem. Hogy hogyan tanít engem az Isten. Mert hogy az Isten kapcsolatot akar. Nem csak tanítást akar átadni, hanem kapcsolatot akar velünk, közösséget akar velünk. Azt akarja, hogy ismerjem őt, és meg is mondja azt nekem, hogy hogyan tudom megtenni azt, hogy ismerem őt, hogyan tudom egyre jobban ismerni őt, és egyre jobban hogyan tudok hozzá közel kerülni. Ugye ez a felolvasott ige szakasz így kezdődik, hogy mert Isten igéje, az Isten igéje az a segítség. Tehát az írott ige, és aztán maga a szent szöveg vált át a testet öltött igére is, Jézus Krisztusra. Tehát az írott igén keresztül, és Jézus Krisztuson keresztül mondja az Isten, adja az Isten, hogy ismerhetem őt, és vele kapcsolatba kerülhetek. Azt mondja a Szentíró, hogy az ige, az írott ige, az élő ige. Tehát valami olyan, valaki olyan, aki dolgozik bennem, aki hat rám, aki formálni akar engem, ha hagyom. Valaki olyan, az ige, a Szentlélek által, aki részese akar lenni az életemnek, aki ott motoszkál bennem, aki eszembe jut a dolgokat, aki a lelkemre beszél, aki amikor csöndben vagyok és figyelek rá, akkor tanítani akar engem az otthon csendességében, vagy a templom csendességében, vagy a hétköznapok zajában, vagy egy-egy beszélgetésben, de ott munkálkodik bennem, mert ő élő és ható, ugye hatékony. Tehát eredménye lesz annak, aki ő, ahogy szól, ahogy formál, ahogy akar engem irányítani, terelgetni, ahogy a szívemre beszél, ahogy vádol olykor, ha nem jó irányba megyek, ahogy felhívja a figyelmemet arra, hogy valami nem stimmel, ahogy nem hagy nyugton, ahogy nem hagyja, hogy békességre jussak, vagy éppen a békességet kimunkálja bennem. Megítéli az ige, és megmutatja, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Az írott ige, amiből kiolvashatom, hogy Isten szerint mi a jó és mi a rossz, és a testet öltött ige a Szentléleken keresztül, vagy a Szentlélek által tanít engem, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz. Azt mondja az ige, hogy nincs előtte titok, nincs tabu, nincs félrebeszélés, és nincsen csúsztatás vagy elsimogatása a dolgoknak. Az igazság van, az Isten igazsága van, amely nagyon mélyre tud hatolni, ha engedem. Mert azt mondja, átvilágítja az értelmemet és a szívemet, a legbensőbb gondolataimat is, és ezeken a módokon vagy ebben a formában átformál engem. Úgy írja a Szentíró, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig. Tehát belém hatol. Megmozgat, megmozdít, életre kelt, megvilágít, átvizsgál, tehát él és hat bennem. Oda is eljut, ahova senki emberfia nem lát be, csak az Isten. Isten igéje meg tudja változtatni a gondolataimat, az eszem szerinti elgondolásokat, a szándékaimat. Isten igéje rá tud mutatni a hibákra, a deformitásokra, a rossz szándékokra, az igazi motivációimra. Tehát ő őszintén fel tudja tárni, hogy mi van bennem. És őszintén az Isten elé tud engem vinni, és az Isten előtt tud engem megnézni. Két példa jutott eszembe, bocsássátok meg, hogy saját magam életéből hozom ezt a példát, de hogy mindenkinek biztosan van olyan, amit tud hozni. A motiváció kapcsán jutott az eszembe. Egy híres emberrel való lelki gondozói beszélgetésnek a lehetősége vetődött fel, és én nagyon örültem. És úgy meg is mondtam így magamnak, hogy ez mennyire jó a misszió szempontjából, hogyha ezzel az emberrel sikerül beszélgetni. Milyen ütős lesz, hogyha ennek híre megy, hogy ez az ember beszélt egy lelkésszel, és ez mennyire jó, és előre viszi az Isten ügyét, és dicsőséget hoz az Istennek. És aztán, amikor egy kicsit így lecsendesedtem, és elkezdtem ezen az emberen és a vele való beszélgetésen gondolkodni, akkor az Isten igéje, a Szentlélek, az bizony megmutatta, hogy ki vagyok én. Hogy ez nem arról a másik emberről szólt bennem, hanem én rólam. a dicsőségvágyról, arról, hogy meg akarom mutatni azt, hogy milyen szolgálatban vagyok, hogy én vagyok az Isten embere, nem is az, hogy Pallagi Andi, de az Isten embere, hogy lássátok emberek, hogy van itt egy Isten szolgája, és ez nem helyes motiváció, mert egy másik ember életéről van szó, és az Isten munkájáról van szó, és az nem dicsekedni való dolog, az nem kitenni a publikum elé való dolog, az nem arra való, hogy kitűzzük zászlóra, és a misszió ügyét ezzel vigyük előre. És nagyon megszégyenültem. És az Isten, hála neki, alázatra int mind a mai napig, ezzel és az ilyen és hasonló dolgokkal kapcsolatosan, hogy nem szabad a másik ember életét ilyen táblaként használnom, mert nem ez a szolgálatom lényege. Csak azt akarom ezzel kifejezni, hogy az Isten igéje, az Isten lelke, az vissza tud bennünket húzni, és józanságra tud bennünket inteni. Vagy mondok egy másik példát, hogy gondolom ezzel sok lelkész küzd, és nem baj, ha ti is értitek, hogy amikor prédikáció után kimegyünk oda az ajtóba, és kezet fogunk veletek, akkor olyan jó leső érzés, mikor azt mondjátok a szolgálatainkra, hogy köszönjük, jó volt, és elviszek haza valami mondani valót. Ugyanakkor tudjátok azt, hogy kettősség van, mondjuk én bennem kettősség van, de gondolom, hogy más lelkészekben is. Egyfelől jó lesik, másfelől viszont ott van az a gondolat, hogy ez a dicsőség nem az enyém. Nem szabad, hogy az enyém legyen. Nem szabad, hogy saját magamat fölemeljem, és az Istent magam alá helyezzem, hanem a fordítottnak kéne lenni a sorrendnek. Tehát ott kell lenni ennek a kettőségnek, hogy köszönöm, hogy visszajeleztek, mert jól esik, de nem szabad, hogy az essen jól, hogy ez az én dicsőségem, hanem az az alázattal teli út, ha az van bennünk, hogy köszönöm, Uram, hogy eszköz lehettem ma. Nem én, hanem te. És mindannyiótoknak bizonyára van olyan példa az életében, amikor úgy el tudunk szaladni, és az örömtől, nem azért, mert rossz indulatúak vagyunk, és nem azért, mert direktbe a saját dicsőségünket keressük, hanem azért, mert ez a bűnös természetünk elvisz bennünket sokszor rossz irányba. És hogy ha nem ismerjük az Isten igéjét, ha nem ismerjük azt, hogy ő mire tanít bennünket, és hogyan akar vezetni bennünket, akkor nagyon gyorsan egy rossz irányt vehetünk. Szóval örülnünk lehet annak, hogy az Isten nem hagy bennünket a rossz irányba menni, hanem a lélek által az ilyen esetekben figyelmeztet, hogy állj meg, és gondold át újra. Persze nagyon sokan mondják azt, hogy Isten igéjét emberek írták le, sokan kételkednek abban, hogy ezen keresztül bármilyen kapcsolatot el lehet érni az Istennel, vagy az ige segítségével rendbe tudom tenni az életemet, de erre én csak embertársként azt tudom mondani, hogy elfogadom ezt a hitetlenséget, de azért ajánlanám kipróbálásra. Hogy de azért csak üljön le az, aki így gondolkodik, és próbálja ki. Kezdje el olvasni az igét, az Isten igéjét, és tegye próbára az Istent. És mondja azt neki, hogy Uram, nehéz elhinnem, hogy ezeken az írott betűkön keresztül te bármit is el tudsz érni az életembe, de tegyünk egy próbát. Leülök és elkezdem olvasni, és tégy velem, amit akarsz. Akkor tud ez jól elsülni, hogyha engedem, hogy az Isten azt tegye velem, amit ő akar. Nagyon sokszor gondolom azt, hogy de hát olyan egyszerűen le vannak írva a dolgok, különösen is az Új Szövetség, és különösen is a páli levelekben tapasztalom én azt, hogy sokszor olyan egyértelmű az, amit leír a Szentírás, És hogy csak be kéne tartanunk azokat a dolgokat, és az szerint élni. Olvasok egy rövid részt, ami nekem annak idején ilyen próba volt. De nem csak ezt lehet felolvasni, hanem sok egyéb más részletet is. Azt írja Pál az efezusi gyülekezetnek. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. És lehetne itt olvasni a leveled, amit ki szeretnék emelni belőle. Hogyha ezt olvasom, de nem teszem mérlegre a saját életemet, akkor ez csupán egy olvasmány lesz. De hogyha olvasom, hogy vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, és megállok, és mérlegre teszem az életemet, hogy igazat mondok-e? Igazat mondtam-e? Egy-egy munkahelyi beszélgetésben, egy-egy baráti beszélgetésben, egy-egy családi vita során. Ki mondtam-e az igazat? Vagy elhallgattam, elmismásoltam valamit, elcsúsztattam valamit, csak azért, hogy nehogy a másik megsértődjön, csak azért, hogy én jöjjek ki jobban a dologból, csak azért, hogy jobb legyen, azt gondoltam én, hogy ezzel majd előre megyünk, és valamit elhallgattam. Vagy amikor azt olvasom, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Tehát nem az a baj, ha haragszom, hanem oda teszem-e mérlegre az életemet, hogy haragszom, de akarok-e kibékülni? Akarom-e, hogy tisztázódjanak a dolgok? Akarom-e megbeszélni a másikkal azt a konfliktust, azt a félreértést, azt a tüskét, ami bennem van? Tehát oda teszem-e mérlegre az életemet? Amikor olvasok valamit a Szentírásból, akkor én visszakérdezek-e magamra, hogy nálam így van? Velem így van? Vagy én nekem ebbe vagy abba a dologba még fejlődnöm kell, át kell gondoljam, gyakorolnom kell, másképp kell csináljam. Tehát oda kell tenni mérlegre az Isten igéje alapján az életemet, hogy az a bizonyos kétélű kard, az ige, az úgy belém hatoljon, az úgy átvágjon, és ketté váljon, és kiderüljön, hogy mi van a szívembe. Hogy az Isten azt látja, de hogy én is lássam, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy ki vagyok én. És ezzel megyek előre az önismeretben, mert konstatálom, hogy kereszténység ide, kereszténység oda, konfirmáció ide, vagy keresztkérdések kurzus oda, vagy bibliaórák, meg házi csoportokra járás ide vagy oda, de ez vagyok én. Bizony, ott van bennem a bűn, mint ahogy mindannyiunkban ott van. Tegyem oda az Isten mérlegére az életemet. Olyan jó volt most, hogy András mondta itt Dániel kapcsán, ugye, hogy Dániel. Ne csak ezt a kisgyermeket vigyük el így a szívünkbe, hanem a nevének a jelentését is. Az Isten az én bírám. Tehát Isten az egyedüli bírám. Viszont ő legyen a bírám. Ő hozzá akarjak igazodni. Ő legyen az, aki megmér engem. Ő legyen az, aki megmutatja nekem, hogy mi az, amiben hibázok, és hol van az, ahol gyakorolnom kell a jót, és törekednem kell a jóra, és imádkoznom kell azért, hogy ma jobban tudjak élni, mint tegnap éltem. És bármennyire is igyekszünk, bármennyire is az Isten előtt vagyunk, bármennyire is neki számolunk el a dolgainkkal, nem szabad azt elfelejteni, hogy az élet az olyan, hogy elbukunk benne. El fogunk bukni benne. Hiába igyekszünk, és hiába törekszünk, elbukunk. És a törvény nagyon egyértelműen megmutatja azt, hogy hol tudunk elbukni. Mit jelent az, hogy bukás? Hogy mely cselekedetek azok, amelyek az Isten előtt bűnnek, bukásnak számítanak, és ami nem helyesül előtte. Egy evangéliumi rész az, amit idehozok, mint a törvényt. Ekkor a farizeusok oda mentek Jézushoz, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle, szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő pedig így válaszolt, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt az ember el ne válassza. Erre azt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet? Jézus így válaszolt neki, Mózes a szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő. Miért olvastam ezt? Mert ugye a tovább szeretném vinni, hogy hogyan tanít tovább az Úristen. Pál apostol a Rómabeli gyülekezethez írott levelében beszél a törvényről és a tanításról, hogy mi az Isten törvénye, hogy hova vezet a törvény ismerete, és hogyan jutunk el a törvénytől a kegyelemig. És nagyon, nagyon fontos ez a mondat, amit ő mond a Rómabeli gyülekezethez írt levél 3. fejezetében, a 20. versben, hogy a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte, márhogy Isten előtt, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Tehát nagyon fontos ismerni a törvényt, mert abból tudom meg, hogy Isten szerint mi a jó és mi a rossz. És a evangéliumi történetből ki is tűnik, hogy Isten szerint az elválás, az kezdettől fogva nem jó dolog. De az is kitűnik, hogy hogyan tanít erről tovább Jézus is, meg az evangélium is, meg az új szövetség is. Ugye a zsidókhoz írt levél azt hangsúlyozza, hogy Isten törvényének ítélete alól Jézus Krisztus áldozata árán megszabadulhatunk. Tehát nem akarom azt mondani, hogy kivonhatjuk magunkat, mert nem. Mert a törvény alatt vagyunk. A törvény az, aki megmutatja nekünk, hogy Isten szentségéhez képest milyen gyarló és bűnös az életünk. De Krisztus áldozata árán, és erről tanít nagyon mélyen a zsidókhoz írt levél, azt magyarázza nekünk a Szentlélek, hogy hogyan nyerhetünk mégis irgalmat, szabadságot, megújulást Krisztus miatt, Krisztus vére árán, Krisztuson keresztül. Ugye azt olvassuk a mai alapigénkben, hogy járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk. Mert olyan főpapunk, olyan Istenünk, olyan mesterünk, olyan barátunk van Krisztus személyében, aki ismer minden emberi mélységet, ismer minden kísértést, ismer minden gyengeséget, de akinél élve a bizalommal, bűnbánatunkra nem megvetés és szigor, meg nem ítélet a válasz, hanem irgalom és kegyelem. Jézus olyan Isten, aki együtt érez, aki együtt szenved velünk, aki részvéttel van irántunk. Tehát az evangéliumi történetben is Jézus rámutat arra, hogy ugye Mózes a ti szívetek keménységére megmutatta már ott az Isten irgalmát, hogy adott nektek egy kis szabadságot ebben, de ti visszaéltek ezzel, és elfelejtitek, hogy eredendően ez nem jól van így. És az a baj, amikor a mai korunk elmaszatolja, meg elmismásolja, meg azt mondja, jó, sokan csinálják ezt, jól van az úgy, ilyen az életed, nem lehet ezt sokszor másképp csinálni. És jobb ez így, mint megmaradni egy házasságban. De Isten azt mondja, hogy nem így volt ez eredetileg. És ezzel nem azt mondja nekünk, hogy de szenvedjetek a házasságotokban, nem ezt mondja. Hanem nagyon sok tanítás van előtte, még hogy hogyan készüljünk egy házasságra, hogy mi, hogyan menjünk mi magunk bele egy kapcsolatba. Ugye lehetne erről egy külön prédikációt is, meg vannak erről kurzusaink, meg nagyon sok minden tanít bennünket az Isten arra, hogy hogyan csináljuk ezt jól, az ő akarata szerint. de mégis van, hogy elbukunk. Minden jó szándék ellenére mégis van olyan, hogy elbukunk. És azt mondja az ige, hogy legyél bizalommal az Isten felé, és menj oda ő hozzá, a kegyelem trónusához. És mondd el, hogy mit találtál a törvényben, hogy hogyan látod a törvény, mit mond rólad, és mit mond rólam, Uram, vétkeztem, nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj. Nem vagyok méltó arra, hogy rám nézz. Nem vagyok méltó arra, hogy bármit is gondolkodj felőlem, mert bűnös ember vagyok. De az Isten Krisztuson keresztül lát bennünket. Olyan szép a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében az, amit Krisztusról ír. Ő, márhogy Jézus Krisztus, testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Jól lehet, ő, a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Tehát, hogyha ő meghallgattatott Isten félelméért, és üdvösséget szerzett nekünk az ő megváltása által, akkor mi is meghallgattatunk Isten félelmünkért. Nem azért, mert jók vagyunk, nem azért, mert olyan ügyesen csináljuk a dolgainkat, hanem azért, mert amikor felismerjük a bűnt, és bánattal vagyunk azzal kapcsolatosan, és oda megyünk az Istenhez, és tőle kérjük a felszabadítást, a megszabadítást, a megváltást, a bűnbocsánatot, akkor ezért az Isten félelemért, Krisztus érdeméért az Isten új életre indít bennünket. Az Isten megbocsátja a mi vétkeinket. Eszembe jutott ennek kapcsán a János evangéliumában van leírva, ugye a házasságtörő asszonynak az esete. Oda viszik, mert a törvény azt mondja, hogy meg kell kövezni. Házasságtörésen kapták rajta. Mózes azt parancsolta a törvényben, mondják az írástudók, hogy kövezzük meg. Hát te mit mondasz, kérdezik Jézustól. Te mit mondasz? És Jézus nem mondja azt, hogy ez nem bűn, meg hagyjuk már, tegyünk félre, legyünk egy kicsit modernebb gondolkodásúak. Nem mondja ezt. Nem mondja ki, de cselekedetével mégis elmondja, hogy igen, a házasság törés az bűn. Az nem tetsző dolog az Istennek. De nézzük már meg azt is, hogy ti, akik vádoltok, mivel vagytok különbek? Ti, akik meg akarjátok őt kövezni egy bűne miatt, nektek vajon nincs bűnötök? Nekünk vajon nincs bűnünk? Nekem, amikor ítéletet mondok embertársam felett, nincs bűnöm? Menjünk csak oda az Isten elé, nézzük csak meg, hogy az én életem, az én történéseim, az én döntéseim, meg motivációim, meg mindenekre mit mond a törvény? Mindannyiunknak van olyan dolga, amivel ütközünk az Isten törvényébe, amivel oda mehetünk az Isten elé, és elmondhatjuk, amit erről gondolunk, jobb esetben a bűnbánatunkat. De aztán még ennek az igének a kapcsán, hogy irgalmat nyerünk és kegyelmet találunk, és hogy legyen bizalmunk az Istenhez, eszembe jutott a naini ifjúnak a feltámasztásának a története. Ugye ez egy olyan történet, amiben nem azt olvassuk, hogy ez az anya bűnt követett volna el, hanem azt olvassuk, hogy Jézus arra ment és látta, hogy a városból jön kifelé a halottas menet, hozva azt a fiút, aki egyetlen gyermeke volt az anyának, aki az egyetlen hozzátartozója volt ebben a világban. És amikor Jézus meglátja ezt a menetet, és meglátja ezt az asszonyt, akkor azt írja le a görög szöveg, azt fejezi ki ez a szó, hogy megrendült a szívében. Megrendült. Tehát ugyanazt érezte, mint ez az asszony. Tehát ilyen Istenünk van, hogy velünk érez az Isten. Velünk jön az Isten a fájdalomban. Ott van mellettünk az Isten. Nem kívülről szemléli az eseményeket, nem mint egy ítélő bíró néz le ránk, hogy hát, így járt el ez az élet, egyszer mindenkinek meg kell halnia. Nem ilyen az Isten. Hanem azzal az irgalommal és szeretettel megy közel a gyászolóhoz, amivel csak az Isten tud közel menni a gyászolóhoz. Azzal az irgalommal és szeretettel megy közel, és úgy öleli át a szerettét elvesztő embert, ahogy másik ember nem tudja. Tehát a mi vigasztaló szavaink, azok semmik ahhoz képest, ahogy az Isten közel megy, ahogy az Isten vigasztal, ahogy az Isten átölel. Szóval az Isten együtt szenved velünk, amikor az élet nehézségeiben kell helytállnunk. És olyan jó az a tanítása az igének, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket, amit bűnbánattal hozunk elé. És az Isten új életre indít bennünket. És az Isten lelki magasságokba emel. Nézzük meg ennek a házasságtörő asszonynak az életét. Ugye úgy tudjuk, hogy ez az asszony Mária Magdaléna volt, aki ott volt végig aztán Jézussal. Aki tanítványa lett neki. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen mélység után, egy ilyen erkölcsi csőd életből a megbocsátást követően egy Krisztust követő áldott élet lett. Akit az Isten lelki magasságokba emelt, akit az Isten magához vonzott, akit az Isten szeretett továbbra is, és aki örömét lelte ebben a gyermekében, aki elbukott ugyan, de megbánva a bűneit, fölállt és továbbment. Szóval nem marad az elbukott ember, megvetett ember az Isten szem előtt, hanem Krisztuson keresztül látva őt, szeretett gyermek lesz továbbra is. Nem mellőzött, nem lenézett, nem megvetett, hanem szeretett, akit az Isten fel akar emelni. Aki az élete során volt már mélységben, az talán vissza tud emlékezni arra a kimondhatatlan vágyra, amivel a felszabadulása, a bűnbocsánatnak a szavára, a érzésére, a tényére vágyunk. Vissza tudunk emlékezni arra az érzésre, hogy bárcsak ne csináltam volna, bárcsak visszacsinálhatnám, bárcsak megkönnyebbülhetnék, bárcsak megbocsátást nyernék, bárcsak megszabadítana valaki. És aztán, amikor megtapasztalom, hogy ez a nagy V-vel írt valaki közel jön hozzám, és megszabadít engem, és bűnbánatomra bocsánatot ad, akkor az micsoda lelki megkönnyebbülés, az micsoda lelki felszabadulás, az micsoda szabadság, és micsoda hála, és mennyi áldás fakad ebből. Szóval arra biztat bennünket ez az igeszakasz, hogy egyrészt ismerjük meg egyre jobban a törvényt, hogy egyre jobban tudjuk azt, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, mi az, ami Istennek tetsző, és mi az, amin az Isten örül, és ami fölött boldogsága van, és igyekezzünk e szerint járni, de ha elbukunk, akkor legyen bizalmunk a megváltó Istenhez, aki nem akar bennünket elveszíteni. És ezzel a bizalommal járuljunk oda hozzá, merjük felvállalni azt, amit tettünk, ahogy vagyunk, és merjük oda tenni a szívünket, a lelkünket, az értelmünket, a csontunkat, a velőnket, a mindenünket, és tegyük mérlegre az Isten elé. Uram, ez vagyok én, bocsáss meg nekem. Kérlek, engedd, hogy jóvá tegyem azt, amit elrontottam. Vagy ha én nem tudom, akkor tedd te jóvá, és gyógyítsd a sebeket. Bocsáss meg, és formálj engem. Taníts alázatra, taníts a jóra, taníts szeretetre, és add meg, hogy továbbra is veled mehessek az úton. És ő fel fog bennünket emelni, ő azon van, hogy az életünk az vele egy beteljesedett élet legyen. Azt is el kell mondani így a végén, hogy biztosan tapasztaltátok már azt is, hogy bár az Isten megbocsátja a bűneinket, de mindig van, aki ezeket a régi dolgokat felhánytolgatja. Mindig van, aki adott helyzetben oda duruzsolja a fülünkbe, hogy jó van azért, nézzél már vissza. Mit is csináltál? Ki vagy te? Te nem vagy méltó. Mit akarsz te itt? Te egy kis pont vagy, hogy nem is értem, hogy hogy jössz ahhoz, hogy. És ilyenkor visszautalnék az elejére az ige hirdetésnek, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Kicsoda az Isten? Megbocsátotta az Isten a bevallott bűnöket? Igen, akkor nincs joga senkinek vádolni engem. Azokért a bűnökért, amiket az Isten megbocsátott. Szóval ne hagyjuk magunkat becsapni, hanem ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, az Isten szeretetéhez, az Isten megbocsátásához, azért, hogy erővel és élettel tudjunk tovább menni az úton, amerre az Isten vezet bennünket. Így áldjon meg bennünket az Úr, és adja, hogy befogadjuk és megértsük az ő tanítását mindenkor. Az ige hirdetésre válaszul énekeljünk az új énekeskönyvünk 26. énekét, Atyám, két kezedbe csak ott lakhatom.
Csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapom. Újjá így teremtesz, zsebem ápolod, boldogság. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg.
imádkozzunk. Urunk, olyan sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy elhiggyünk veled kapcsolatban hazugságokat vagy ferdítéseket. Olyan sokszor visszatart a félelem attól, hogy jöjjünk hozzád, vagy a szégyen, vagy a hazugságok. És elhisszük azt, hogy neked ilyen vagy olyan véleményed van rólunk, elhisszük azt, hogy nem szeretsz bennünket, elhisszük, hogy büntetsz minket, elhisszük, hogy mellőzöl bennünket. Kérünk, hogy bocsáss meg ezt nekünk, és a te igéddel tisztíts ki a mi elménket ettől, ezektől a gondolatoktól, és hagyj megnyugodni bennünket értelem és szív szerint is abban, hogy mi a te szeretett gyermekeid vagyunk, és hogy bármi van, te szeretsz minket. Igaz, hogy vétkeink kapcsán sírsz, Urunk, és szomorúság tölt el téged, de amikor akaratod szerint élünk, akkor örömmel tekintesz és áldással a mi életünkre. És köszönjük azt, Istenünk, hogy te együttérző Isten vagy. Köszönjük, hogy te megrendülsz és megindulsz a mi fájdalmainkon, és hogy ott vagy mellettünk az élet viharaiban, hogy te átölelsz bennünket és vigasztalsz minket, és tudod nagyon jól, hogy mi zajlik le bennünk. Így hozzuk eléd, Urunk, a gyászoló családot, akik elvesztették szerettüket, hogy a te vigasztalásod őrizze meg őket, és vigasztalja meg őket. És bennünket pedig tégy bölcsé, hogy hogyan lehetünk mellettük a gyászban, hogyan tudjuk segíteni ezt a folyamatot, amin végig kell menniük. És Uram, hozzuk eléd imáinkban a törökországi tragédiának az elszenvedőit, mindazokat, akik elveszítették szeretteiket, de köszönjük azokat, akiket megmentettél. És hálásak vagyunk azokért a testvéreinkért, akik ott vannak, és erejükön felül igyekeznek menteni azokat, akik még menthetők. Kérünk, hogy adj erőt nekik továbbra is, bölcsességet, lehetőséget, és te tartsd meg még azokat, akik a romok alatt vannak, hogy bár emberileg lehetetlen már élve találni bárkit is, de Urunk, te tudsz csodát tenni. És kérünk, hogy akik megmenekülnek, azok tudjanak hálásak lenni neked. Azok ismerjék fel benned a megváltást, a Krisztust, a könyörülő Istent. Köszönjük, amikor irgalommal vagy irántunk, és hálásak vagyunk, Urunk Istenünk, a te jelenlétedért, a te ajándékaidért, a te formáló erődért. Kérünk Jézus Krisztusért, hogy kísérj bennünket ezután is, hadd ragaszkodjunk hozzád, hadd kapaszkodjunk beléd, és add meg, Urunk, hogy életünk része legyél ezután is. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldásra készülve a 466. dicséretünket énekeljük záróénekként. kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Isten bennünk áldás, békesség, viszontlátásra.